Kedves barátaim, a Ketubot traktátus 79-es lapja következik. 78-as lap végén tartunk. És hogyha visszaemlékeztek, akkor pénteken nagy részletességgel beszéltünk arról, hogy a házasságba behozott vagyon az ugyan a tőkét tekintve, a tulajdonjogot tekintve a női marad, már abban az értelemben, hogyha elválnának, vagy a férj meghalna, akkor a nő vissza kell, hogy kapja ezt a hozományt. És ez különben így van azzal a vagyonnal is, ami természetesen a nő nem hozományként hoz be a házasságba, hanem a házasság létrejötte után örököl, vagy valami ehhez hasonló. Viszont a vagyonnak a haszonélvezeti joga a férjet illeti. És ennek kapcsán beszéltünk viszonylag hosszas részletességgel pénteken, és most egy színlelt szerződés témakörét fogjuk érinteni. Létezik-e ilyen, hogy színlelt szerződés? Lehány. Tehát nézzük a 78-as lap alján. Talmud azt mondja, hi itaszedbe tabrit chnuhu lechnasa megára, kasziftinuhu lebárta. Történt egyszer egy nővel, aki a férjétől ki akarta menekíteni a vagyonát. Ugye azt csinálta, hogy mielőtt megházasodott volna, a teljes vagyonát ráírta a lányára, és ezzel, amikor megházasodtak, akkor az lett az eredménye, hogy nem volt vagyona, és ezzel akarta elérni, hogy a férjé, ne a férjéhez kerüljön a vagyon. Inszaba végása, majd ezek után ugye összeásodott, és ma ezek után elvált. Azek még Nachman, és eljött rá Nachmanhoz, mert a lánya bizony nem akarta visszadni a vagyon. Megtetszett neki, hogy az anyja ráírta a teljes vagyonát, és azt mondta, hogy viszont látásra nem is ismerlek, nem akarom visszadni a vagyon. Most eljöttek rá Nachmanhoz, és Karin av Nachman is stara. És Rav Nachman fogta a szerződést, amit a anya írta a lányának, és összetépte. Ezzel akarta jelezni, hogy szerinte valóban ez egy színlelt szerződés volt, és ezért az asszony vissza kell, hogy kapja a lányától a vagyont. Az alá van nekem még, de már ukva amin léi chazum már chakló, már nachmen chakló, héhi mikár is tarjad insi. Rav Anon látta mindezt, és elment már Ukvához, aki akkor így nagy rabbi volt, és azt mondta neki, nézd csak meg, hogy mit csinál Nachman rabbi, ez a paraszt, aki összetépi az okiratokat, a szerződéseket. Amin léi émali izi. Azt mondta neki erre már Ukva, miről van pontosan szó, mondd el. Amin gufa de ufda héhi háve, hogyan történt ez az eset? Ami léha hiva hachi háve, erre azt mondta neki, a következő módon történt. Elmesélte neki a történetet. Ami lé stármiv ráhász kamárt. Azt mondta erre már Ukva, várjál csak, egy színlelt szerződésről beszélsz? Itt most színlelt szerződésre fordítom ezt, mert nem hiszem, hogy van-e, hogy van egy magyar kifejezés erre a fogalomra, de itt a arámiul vagy héberül stármiv ráhász, az azt jelenti, amikor kimenekítő, egy kimenekítő szerződés. Amikor azért csinálsz valamit, azért kötsz egy szerződést valamire, hogy a vagyont kimenekítse. Ugye ez olyasmi, mint amikor gazdag emberek tudják, hogy mindjárt jön az adóhatóság, mindent elvénytől, és gyorsan mindenüket eladják, de ez csak egy színlelt eladás, azért, hogy ne legyen semmilyen vagyonuk, amikor a behajtás, a végrehajtás következik. Van erre valami kifejezés magyarul? Kérdezem az itt jelenlevő jogászokat. Mivel nem jön reakció, ezért feltételezem, hogy nincs. Szóval, amikor már Ukva meghallotta az esetet, akkor azt mondta, ha erről van szó, tehát ilyen színlelt szerződésről van szó, ha már nefhani lai bar idi, amr smuel, majra hajra ani, Im Yom Yishtar Mavrachas Liyadi Ekraenu. Azt mondja, Rav Hanelai is így tanította. Hogy azt mondta Shmuel, hogy én egy nagy rabbi vagyok, ha a kezembe kerülne egy ilyen színlelt szerződés, akkor azt összetépném. Ugye ez mit jelent? Hogy valójában Rav Nachman nem járt el rosszul, mert egyetértek, egy ilyen szerződésnek semmilyen valódi hatóköre, létjogosultsága nincsen, és valóban vissza kell adni a vagyont annak, aki egy ilyen szerződéssel adta el a vagyonát, mert az egész, hogy eladta a vagyonát, az nem volt egy valódi eladás, csak azért csinálta, hogy kimenekítse a vagyont. És itt a Csaba írja, hogy csődbüntet, meg fedezetelvonás, nem egészen, mert ugye itt nem egy bünténről van szó. Én most az adóhatóság példát mondtam, de itt ugye a férje elől, jövőbeni férje elől próbálja kimenekíteni a vagyont. Mit látunk, hogy Rav Nachman azt mondta, hogy ez egy ilyen szerződés valóban nem sokat ér, és ezért már abban az értelemben nem sokat ér, hogy aki megkapta a vagyont, miatt a nő összeházasodott volna, az vissza kell, hogy adja a vagyont a nőnek. Ő széttépni az ilyen szerződést, és vissza rákényszeríteni az illető, hogy adja vissza a vagyon. És ugyanezt mondta Shmuel is. Amellé ravenelem nachmenem, tájmen májnod is, amik én is napsej. Mi jahim lachmin? Erre azt mondta ravenelem nachmennak. Várjunk csak. Valóban Shmuel azt mondta, hogy általában egy ilyen szerződés alapján az, aki a vagyont megkapta, az nem hivatkozhat arra, hogy van egy szerződés, és ez nem adja vissza a vagyont. Mert mindenki tudja, hogy ez csak egy színlelt szerződés volt, aminek egyetlen célja az volt, hogy a vagyont kimenekítsék. Ez való igaz, de mikor van ez így? Amikor egy idegennek ment a vagyon. De hogyha magának, illető lányának, és miért igaz ez, elnézést? Mert az illetőről tudjuk, hogy nem teljes szívvel és teljes elhatározással adta át a vagyont az illetőnek, hanem csak azért, hogy kimenekítse a vagyon. Ha viszont, ez csak igaz, idegeneknél igaz. De hát, hogyha a saját lánya az, akinek odaadta a vagyont, hogy kimenekítse, ott valószínűleg teljes szívvel és teljes elhatározással tette, amit tett. Tehát a lánya igenis hivatkozhat rá, van egy szerződése. Ez nem olyan, mint egy átlagos, egy normális esete az ilyen színlelt, vagyont kimenekítő színlelt szerződésnek. Vagyonkimentés, igen. Csak azt mondja, vagyonkimentés. Azt mondja, Talmud, a filo, achim, makim, bárta, nápsi, adifla. Azt mondta erre Rav Nachman. Lehet, hogy a lányánál erősebb az elhatározás. Ettől függetlenül, hogy a nő majd elválik, és szeretné visszakapni a vagyonát, valószínűleg magát, tehát mikor szembe kerül a lányával, valószínűleg a saját érdeke, az mégiscsak előbbre való, mint a lánya érdeke. És ezért igenis visszaköveteleti a vagyok, és mondhatja azt, hogy az egész csak egy színlelt dolog volt, és nem valóban adta oda neki. Mészvejár, ő is tanulják meg a szeomi bájla, a kétszát jó iszak, hogy szemes tár, pászim, lár, hérim. Vívre most, amíg amelé, ha hami meg, mint racom, mert cáhékba, átsettik több laj, mihány jajmuk sere erce. Van egy brájta, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik, és amiből úgy tűnik, hogy egy normál vagyonkimenetítő látszatszerződés, az nem érvényes, csak egy bizonyos feltétel mellett. Mit mond a brájta? A röjtszeset a brijáknak a szemlé bájna. Ha valaki ki akarja menekíteni a vagyont a jövőbeni férje elől, kétszer jövőször, akkor mit tehet? Hogy szeves tárpászim, Láhéim, akkor ad egy ajándékozási szerződést valakinek. Nivrem Shingam Lien, ezt meg nem Shingam Lien. És ez a vagyon, ez az adományozási szerződés, ez egy ilyen kiengesztelő adományozási szerződés, szó szerint itt kell folytatni, de az a lényege, hogy bár, hogy amikor ha elválik majd a nő, akkor visszakérheti. Ha hamimlaim limratsz, ami cáhékba, ácsi tichtoj, már jöjmulek se erce. A bölcsek szerint viszont erre nincs mód, és az, aki így megkapta a nő vagyonát a házasság előtt, ahova kimenekítették a vagyont, az új tulajdonos az kinevetheti a nőt, egyedül akkor nem, hogyha úgy fogalmazta a szerződést a nő, hogy mostantól tiéd ez a vagyon, mától, amikor akarni fogom. Tehát magyarul, hogyha azt mondja, mától, amikor akarni fogom, ezért bármikor a jövőben azt mondja, hogy nem akarom, akkor visszamenőleg nem érvényes a szerződés, és a nő vissza kell, hogy kapja a vagyonát. Akkor mit látok ebből, hogy csak ezzel a speciális megfogalmazással működik ez a színlelt szerződés. Tájmen de kaszvela hachi. A lői kaszvela hachi, kanin ülökeh. Ebből ezt látjuk, hogy egy sima színlelt szerződésnél nem tud a nő arra hivatkozni, hogy nem volt teljes szívvel és teljes elhatározással az ajándékozás mellett, és ezért nem is kérheti vissza a vagyont. Nem úgy, mint ahogy az eddigi hivatkozásokban láttuk, hogy például Nachman azt mondta, hogy visszakérheti, Shmuel azt mondta, hogy visszakérheti. Amrem zeidon, hogy kásja habe kulla, habe mikcasz. Azt mondja, a Talmud attól függ. Ha az ember az egész vagyonát odaadja valakinek, akkor nem kell, hogy ilyen speciálisan fogalmazzon, és ezekről mondta Shmuel meg a Nachman, hogy az ajándékozás nem volt teljes körű, mert ha valaki az egész vagyonát odaadja valakinek, akkor feltételezzük, hogy ez valóban egy színlelt látszat szerződés volt, mert nem szokás az embernek a teljes vagyonát odaadnia. Ha viszont csak a vagyonának egy részéről van szó, akkor erre mondták a bölcsek azt, hogy ott nincs olyan, hogy látszat szerződés, csak akkor, ha ez a speciális megfogalmazás van, mert ha jöjmullök se erce, hogy tiéd ez mától, ha majd a jövőben akarni fogom, de ez csak azért van, mert egy kis részéről van csak szó a vagyonának, és ha nem így járna el, akkor nem tudhatnánk biztosan, hogy valóban nem gondoltak olyan, amikor odaadta neki. Illaik a nani illaik kejár, nik nihubál, a Talmud azt mondja, várjunk csak, álljunk meg egy pillanatra. Oké, tegyük föl, hogy kiderül akkor, hogy ezek szerint eredendően is az ajándékozás nem volt valódi. Nem volt valós, csak egy színlelt szerződés volt. Ugye, erről beszélünk, ezt mondja Rab Nachman, ezt mondja Shmuel, hogy ezek a szerződések, tekintve, hogy lehet a nő tud arra hivatkozni, hogy csak azért csinálta, hogy kivonja, kimentse a vagyonát, miatt megházasodna, ezért nem gondolta komolyan az ajándékozás. Most, amikor elválik a férjétől, akkor kéri vissza. És mit mondunk? Hogy ezt elfogadjuk. Valóban eredendően nem volt teljes elhatározású a vagyon ajándékozása, és ezért vissza kell, hogy adja. Mert soha nem lett az ajándékozott fél tulajdonába a vagyon. Ha viszont ez így van, akkor az azt jelenti, hogy visszamenőleg kiderül, hogy az a vagyon mindvégig a nőjé volt. Ha mindvégig a nőjé volt, akkor igazából a férje, vagy a volt férje állhat elő egy követeléssel, mondja, hogy hello, de hát ez az én vagyonom volt, mert ha ez visszamenőleg a nőjé volt, amikor összeházasodtunk, mert most erről beszélünk, akkor ez valójában a házasság alatt az enyém volt. Legalábbis a haszonélvezeti joga az enyém volt, tehát a férje előállhatna egy követeléssel. Amara bájája a szóm kenne haszim se ennyedújm le bájával libadrebb sima. Azt mondta le a bájára. Azt tanultuk a Misnában pénteken, hogy a Simon azt mondta, hogy különbség van az olyan vagyonelemek között, amelyekről a férfi tud, és az olyan vagyonelemek között, amiről a férfi nem tud. Amikor a férj összeházasodik a feleségével, akkor csak azok a vagyonelemeknek, azon vagyonelemeknek a haszonélvezeti joga lesz a férjé, aki, amely vagyonelemekről a férfi tudott. De ha például a nőnek van való egy távoli országban valamilyen vagyona, amiről a férj nem tud, akkor az hiába a nő tulajdona, a férfi nem szerzi meg annak a haszonélvezeti jogát. És itt ezek a vagyonelemek, amelyeket a nő egy ilyen látszat szerződéssel kimenekített, azok valójában nem menekültek ki a tulajdonából, mert visszamenőleg kiderül, hogy a nő nem gondolta komolyan, de arra elegendők, hogy olyan vagyon elemekké minősüljenek, mint amelyekről a férj nem tudott. És ez ennek az egész módszernek a lényege. Oké, kedves barátom, elkezdtünk a következő misnához. És értsük a misnának a lényegét, ahol egy pillanatra tegyünk egy kitérőt, egy kis kitérőt. Ugye mit mondunk? Azt mondjuk, hogy egy nő által a házasságba behozott vagyon, vagy a nő által a házasság alatt megszerzett, megörökölt vagyon, annak a tőkéje a nőjé, a haszna a férjé. Ugye a helyzet az, hogy nem minden vagyonnál lehet szétválasztani a tőkét és a haszont. Ugye van egy lakásom, egy ingatlanom. Ugye a tipikus egy ingatlannál van tőke, meg van haszon. A tőke az maga a föld, a haszon a rajta termő termés. A tőke a lakás, a haszon az a lakás bérleti díja. De vannak dolgok, amiknek nincsen, nem ilyen szétválasztható a tőke meg a haszna. Itt például a pénz, ha valaki örököl a pénzt, azt ha elköltjük, az a haszna, nem maradt tőke, vagy gyümölcs. Öröklök 10 kg almát. Ha az almát megeszem, akkor viszlát, akkor vége van, a haszont megszereztem, és ezzel vége is lett a tőkének. Az alapelv az az, hogyha a nő a házasság alatt örököl valamit, azt mindenképp olyan vagyonná kell alakítani, amelynek lesz tőkéje, meg haszna. Hogy ne fordulhasson elő egy olyan helyzet, hogy a férfi a haszonélvezet jogán magáévá teszi a hasznát, és ezzel föléni a tőkét. Erre fogunk nézni egy pár példát a misnában. Nafrunak szafim, illakekben kárke buhóékkal pédőjsz. Hogyha a nő örökölt pénzt, akkor a pénzt fogják, és vegyenek rajta egy földet, aminek majd a gyümölcsét a férj fogja enni, tehát a hasznát leszedi, de mindenképp maradni fog tőke. Tehát, mondják ezt? Mozgó vagyon? Dolgozó vagyon? Nem tudom, ennek van erre valami kifejezés. Magyarul, ne egy álló vagyon legyen, amit a férj fölél, hanem mindenképp alakítsák olyan vagyonná, amiből aztán hasznot fog húzni. Pérőszetus, aminek kárkaik, és ugyanígy, hogyha örököl a nő gyümölcsöt, ha megennénk a gyümölcsöt, akkor vége lenne a haszonnak, és vége lenne a tőkének. Mit kell csinálni? El kell adni a gyümölcsöt, és köszönöm szépen Csaba, működő tőkévé kell alakítani, el kell adni a gyümölcsöt, és abból a pénzből a földet kell venni, és a földnek a hasznát kell élvezni. A kérdés a következő. Eddig akkor ez teljesen világos. Ha örökölt a nő földet, akkor jó. Ha nem földet örökölt, hanem valamilyen felélhető ingóságot, mint például a pénz, vagy a gyümölcs, akkor azt át kell alakítani működő tőkévé, olyan mondjuk földé, aminek aztán lesz haszna, és marad a tőke a nő számára a jövő. Kérdés az az, hogy mi van a nő még a földön lévő gyümölcsöt, tehát a még nem learatott gyümölcsöt vagy termést örökölt. Az minek számít? Amerebi meir samina isza kamai jafe be peidais ve kamai jafe be peidais umma iszár illekek majom kárkövéhe peidais. Mit mondom, hogy miért? Hogy a nem learatott termés is termésnek számít. Tehát föl kell mérni, hogy a föld mennyit érne terméssel és mennyit ér termés nélkül, a különbözetet pedig arra kell fordítani, hogy annak azon értéken vegyen egy másik földet, és amit megint működő tőkévé alakul. Tehát szerintem nincs különbség a learatott és a nem learatott gyümölcs között, mindenképp gyümölcsnek számít, és azt ugyanúgy működő tőkévé kell alakítani. וחכמים אומרים המחובר מן הקרקע שלו, התלוש מן הקרקע שלו, והיא לא לקח בהם קרקע והוא איך לפרס. הבעיות שקסרים כסל נינצ'י, הבעיות שקסרים, עמי, הפרדון ליבר גמרץ, ואת תרמש, ואינם לראות את תרמש, אז מוגו, ההוסון, תעתות מבעל, אז מוגו ההוסון, יש עשו פרייה, הפרייה עשו שלהם את הכל. הויז מערד, לראות את גמרץ, ולראות את תרמש, את הנורקר, akkor az, a, az, az maga, a tő, maga a gyümölcs a tőke, ezért azt működő tőkévé kell alakítani, el kell adni, és azon földet kell venni, hogy innentől fogva legyen a tőke, működő tőke, hogy legyen haszna, de az a haszonélvezet, az ne élje föl a tőkét. A bölcsek szerint viszont, hogyha a gyümölcs vagy a termés még nincs learatva, akkor az tipikus esete a haszonnak, ami a férjé, és azt csinál, amit akar. Simon, I mean, Makem Shiaf Kariha Bikni Sasa, Hura Kariha Bitsi Asa, Makem Shura Kariha Bikni Sasa, Yaf Kariha Bitsi Asa. Simon, egy következőképp foglalta ezt össze. Minden olyan eset, amiben a bejövetelkor, tehát a házasság indulásakor a férj van jobb pozícióban, akkor amikor ugyanez az eset lenne a házasság végén, a válláskor, ott a férj pozícióra romlik. És minden olyan esetben, ahol a fél van rosszabb pozícióban az induláskor, a házasság végén ugyanannál az esetnél jobb lenne a pozíciója. Mindjárt érteni fogjuk, hogy mire gondol. Két szád, például is szemű fubarim le kárka bekni szasza. Nézzük például a bölcsek véleménye szerint a gyümölcsöt, vagy termést, ami még nincs learatva, és most házasodnak össze. Selaj, akkor az ugye a amikor házasodnak, amikor kezdődik a házasság, akkor mit mondtak a bölcsek, hogy az a tipikus esete a haszonnak, tehát azt a férj magáévá teheti. Az a férjé. Umbici assza se la, amikor viszont vége van a házasságnak, és még nem aratták le a termést, a nő visszakapja a földet, és a földre együtt visszakapja ezt a termést. Tehát ez esetben a gyümölcs, vagy a termés, ami a föld része, ami még nincs learatva, az a házasság elején a fér pozícióját javítja, a házasság, vagy a fér van azzal kapcsolatban jobb pozícióban, a házasság végén a nő van jobb pozícióban. Menjünk egy a másik esetre. De tlusi minek álkabik, nincs az se na. Ha viszont azt nézzük, hogy már learatott termést örököl a nő, akkor az a házasság kezdetén a nő pozícióját javítja, mert ugye az ő, az övé a tőke. Egyedül annyi van, hogy azt el kell adni, és abból egy működő tőkét kell alakítani, tehát egy földet kell rajta venni, de a tőke magáé a nőé. Umírci assza, és elaj, viszont hogyha most válnának el, és lenne learatott termés, az a férfié, mert ővé még a haszonélvezeti jog, és a learatott termés az már haszon. Oké, idáig tartott a misna, most a Talmud arról fog beszélni, hogyha a nő valóban mondjuk örököl pénzt, vagy bármilyen tőkét, és azt most működő tőkévé akarják alakítani, és vita van a férj és a feleség között, hogy mi legyen az a működő tőke, akkor mi a helyzet? Azt mondja, Talmud sita áru bati ára. Magától értetődik, hogyha például föld, termőföld és lakóingatlan között kell választani, akkor a termőföld az előnyösebb. Miért? Mert annak a tőkéje az tovább megmarad. Ugye a termőföld az mindig termőföld marad. Egy ház lehet, hogy egy lakóingatlan az bizonyos szempontból ugye tőke és még hasznot is húzhatunk belőle, de az azért hamar amortizálódik. Batél, dikli, batél. Ha házat vagy pálmafát, datolya pálmát akarnak venni, akkor a ház jobb, mert a datolya pálma hamarabb amortizálódik. Dikli vélani, hogyha pálmát vagy sima fákat akarnak venni, azt hiszem, hogy ezek a sima fák, ezek vagy gyümölcsfa, vagy valószínűleg gyümölcsfák, akkor mégis a pálmafát érdemes inkább. Dikli Illane gufen ufne, illane. Hogyha gyümölcsfát vagy szőlőt, akkor gyümölcsfát kell venni. Érdekes, hogy ezeket így határozom. Minek milyen hosszú az amortizációja? Ebben a sorrendben amortizálódnak a dolgok. Most a következő részben pedig arról lesz szó, hogy mi van azokkal a dolgok, amik úgy néznek ki, mintha haszon lenne, nem tőke, de jobban belegondolok, mégiscsak ez maga a tőke. Például ugye alapvetően mit mondunk, hogy van egy föld, a földből kinövő termés az a haszon. A föld maga a tőke. Mi a helyzet a tűzifa erdővel? Akkor azt gondolnánk, hogy a tűzifa az a haszon, és a föld, ahol kinő az erdő, az a tőke. De valójában nem, mert ez nem fog jövőre újra nőni ott fa. Tehát itt igazából maga a fa a tőke. Ugyanígy a halastó. Hiába úgy néz ki, mintha a tó lenne a tőke, és a benne úszkáló halak a haszon, valójában a halak az maga a tőke. Ibazra dasza u pélye de kávri amri le pélye de amri kárna. Tehát, hogyha van egy tűzifa erdő, vagy egy halastó, akkor egyesek szerint a hal vagy a fa az itt haszon, mások szerint ez maga a tőke. Most a másik vélemény mit mond, ez miért maga a tőke? Klala de Milsa, gizai machlif péra, én gizai machlif kárna. Minden olyan dolog, ami... Tamás, hatalmas vagy. Tőkehal. Csodálatok vannak. Oké, mit mond ez a másik vélemény? Klala de Milsa, gizai machlif péra, én gizai machlif kárna. Minden olyan dolog, aminek a gyökere, vagy törzse újra nő, tehát újra termelődik, az maga a tőke, és a rajta kinövő dolog a haszon, de aminek nem termelődik újra a törzsén nem nő ki újra, ott az nem a haszon, hanem az maga a tőke. Tehát elveszed a halat a tóból nem lesz újra hal. Ha levágod a fákat a erdőben, akkor az erdő nem fog kinőni újra. Gondolom, hogy kinő újra, de az nem rögtön. Tehát ennek ez a lényege. Amarabi zére, amarabi éjse, amarabi jánnáj. Amrila, amarabi ába, amarabi éjse, amarabi jánnáj. A következő kérdés fog ennek kapcsán felmerülni. Ha gajnev, látva hímesz melaik. Mi van akkor, hogyha a nőnek van egy marhája? A marhának, ahogy mindjárt látni fogjuk, ugye maga a marha feltetően az a tőke, a marhának a borjúja az a tőke haszna. Tehát a marha a nőé, a borjú az a férjé. Érdekes módon mégis Rabbi Zeira azt tanította, hogyha valaki ellopja ennek a marhának a borját, akkor utána a büntető, 200%-os büntető kártérítést a nőnek kell, hogy fizesse, és nem a férjnek. Ugye az előírás az, hogy amikor valaki ellop egy állatot, akkor duplán kell kifizetnie a kártérítést. Ha levágta útközben, vagy eladta, akkor 4 vagy 5-szörös kártérítést kell fizetni. Most ugye ez a plusz pénz, amit fizet, ez valahol egy haszon. Kinek jár ez a haszon? Érdekes módon, hogy azért azt mondta, hogy hiába az állat borjáról van szó, ami eleve a férjé, mégis, hogyha ellopták az állat borját, akkor a borból származott plusz haszon, ami ugye a dupla kártérítés, az a nőnek jár. Miért? Kemál, lőjker a banan, lőjker Hanánya? Ez nem valahogy nem stimmel? Se nem a rabbik, se nem pedig Hanánya véleményével. mi volt ugyanis Hanánya és a rabbik véleménye. De tárnya lát behén, azt mondja, hogy lebád látsék, azt mondja, hogy le is, hogy Hanánya velechéje és ilyen. Amár azt mondja, látsék, azt mondja, hogy inkább lát behén, azt mondja, hogy. Azt mondja, a Talmud, van egy brájta, ami arról szól, hogy a nő által a házasságba behozott marhának a borja, az kié. Mindenki egyetért, hogy az a férjé, mert ez a tőke haszna. Hasonló módon mi a helyzet a nő által a házasságba behozott szolganővel, annak a gyereke, elnézést a párhuzamért, az ugyancsak a férjé lenne, ezt mondja legalábbis Hanánya, a bölcsek viszont azt mondják, hogy ez a felesége. Most hagyjuk egy picit, tegyük félre itt a szolganőt és annak a gyerekét. De maga az állat, amikor egy marháról van szó, és annak a borjáról a borjú mindenképp a férjé. Ha a borjú a férjé, akkor ha ellopták a borjút, akkor a borjúért fizetett kártérítés, az miért nem a férjé? Azt mondja, Talmud, a figyelti teim van, de akkor pérjét a kínőrebban, nem pérjét a pérjét a kínőrebban. Azt mondja, Talmud, még hogyha el is fogadjuk azt, hogy valóban a bölcsek is, és Hanánya is azt mondták, hogy az állatnak a borja az a haszon, és azért az a férjet illeti. Ez azért van, mert a bölcsek mit rendeltek el? Hogy a nő által a házasságba behozott vagyonnak a tőkéje a női legyen, a haszna a férje legyen. De itt nem a hasznáról van szó, hanem a haszna hasznáról. Mert ugye maga a marha az a tőke, a borjú az a haszon, és a borjú után fizetett plusz extra kártérítés az a haszon haszna. És az viszont már a nőt illeti. Ez azért érdekes szerintem, mert ebből az is kiderül akkor ezek szerint, hogyha a borjúnak, a borjú megnő, és annak születik egy újabb borja, akkor az lehet, hogy az már a nőé. Mert az is a haszon haszna. Nem láttam, hogy ezzel valaki foglalkozna. A Toszfot foglalkozik vele, és azt mondja, hogy ez csak azoknál a dolgoknál van, ami egy ilyen váratlan haszon haszna. De az állatnak a borjának a borja, az is már a férjé. Mert az is várható volt, hogy lesz egy ilyen folytatása a haszonnak. Akkor ez mind a haszon része. Oké. Most ugye akkor térjünk rá arra a kérdésre, hogy mi van a szolgáló lánnyal. Ugye mit mondtak a bölcsek? A bölcsek azt mondták, hogy a állatnak a borja az valóban haszonnak számít, és azért az a férjé, de a szolgálónőnek a gyermeke ott az nem számít haszonnak, az a nőé. Mi is nem lehet Hanánya, a hánydeléha is innen nem visz a... Azt mondjuk, nézzük meg Hanányát. A Hanánya, ő nagyon koherens, mert ugyanazt mondja a szolgálónőnél és a marhánál. Mit mond? Mind a kettőnek a gyermeke, az a haszon, és maga a szolgálónő, vagy a marha, az a tőke. Miért? Mert ők nem szűnnek meg. De mit mondtunk? Ott nem tekintjük a hasznot haszonnak, hanem a haszon maga, a haszon élvezet fölélné a tőkét. De itt nem élje föl a tőkét, mert megszületik a borjú, és menjünk tovább, a marha továbbra is megvan. Megszületik a szolgálónő gyereke, a szolgálónő továbbra is megvan. Ő ezek szerint nem tart attól, hogy a szolgálónő vagy a marha meghalnak. És ezért koherens az, amit mond. Ellenben a banon, íhaj sinálna missza a filó ládaimhoz mondja, hogy námi, loj, milloj hásra missza a filádaséghoz mondja, hogy námi. A bölcsek viszont egyáltalán nem koherensek, mert ha tartanak attól, hogy meghal, akkor nem csak a szolgáló lány nőnél, hanem a marhánál is tartani kéne, és ezért a borjú is a nőt kéne, hogy illesse. Ha meg nem tartanak attól, hogy meghal, akkor a szolgáló nő gyermeké is a férjet kéne, hogy illesse, mert az is haszon. Lőjlom, kársinlőm, beim, missza, sájn, beim, adika, ajra. Azt mondtam, hogy megmondom neked, mi a válasz. Valójában tartanak attól, hogy meghal. Mind a szolgáló nő, mind a marha. És ezért igazából érthető, hogy miért mondják azt, hogy a szolgálónőnek a gyereke az nem számít haszonnak, hanem az a tőke része. az egyetlen dolog, amiatt az állatnál ez másképp van, mert ott, hogyha meg is hal a marha, valami marad a tőkéből, hiszen ott van például az állatnak a bőre, ami egy maradandó érték tud lenni. Nyilvánvalóan ez a szolgálatban nem mondható el. És ezért teljesen felélni nem fogja a marhát, nem fog teljesen eltűnni nyomtalanul a marha, valami mindig fog belőle maradni, ha más nem, akkor a halála után a bőre, és ezért ott az így szép választható, és azt mondjuk, hogy a maga az állat az a női, és a borja az a férfi. Amra funna bárkáj éhi, amra smolyal a laha kádánya. Azt mondta a Hulabar Chia, Shmuel nevében, hogy a halaká az Hanányát követi. Vagyis mind a borjú, mind a szolgálónő gyermeke a férjet illeti. Amar Rav Nachman, Áfalgáb Damer Shmuel a lakaká Hanányá, Moide Hanányá, és Inizgásom, és Szenez Damer, mert egy tálatom, hogy nincs Sárvá, és Szavia. Azt mondta a Rav Nachman nevében, hogy bár való igaz, hogy Shmuel azt mondta, hogy Halacha Hanányát követi, és a szolgáló lány gyermeke a férjet illeti, mégis, ha elválnának, a nőnek van egy olyan lehetősége, hogy visszavásárolja a volt férjétől a szolgáló lány gyermekét. Miért? Mert ez egy kóved, ez egy ilyen apja házának méltóságához tartozik, hogy a szolgálók azok a tulajdonukban vannak, és így a szolgáló lány gyermeke is hozzájuk tartozik. Amerem Nachmen is nisztel, hogy észre hálva, hogy Rachel igéz az, mert tárni gőn lesz, hogy az, mert de kell a pirajszab,
mi van azokkal a dolgokkal, ahol van tőke, és van haszon, de nagyon rövid az amortizáció, nagyon rövid idő alatt amortizálódik, tekinthetjük-e azt olyan külön tőkének? Például, kecske és a teje, bárány és a gyapjúra, tyúk és a tojása, pálmafa és a gatojája. Miben az esetben mindegyik esetben nagyon rövid a tőke. Nagyon rövid a tőke élete. Valamennyi ideig újra termelődik belőle a haszon, de ez egy rövid idő. Ugye, a tyúk nem fog örökké tojni. Most oké, elvettem a tojást, lesz még tojás, de nem lesz örökre. Akkor úgy tekintem el, hogy ez egy tőke, vagy hogy egy mozgó tőke. Mert hogyha ez nem egy mozgó tőke, akkor el kéne adnom, és kéne rajta vennem földet, ami mozgó tőke, ahol a tőke mindig meg fog maradni, és lesz. Tehát haszon. Azt mondta, hogy Nachman, úgy tekintetem, hogy mozgó tőke. Tehát addig eszem a tojást, meg addig iszom a tejet, kecsketejet, és addig vágom a gyapjút, nyírom a gyapjút, amíg el nem fogy az állat maga. Nem kell, hogy zavarjon. Amarab Nachman, Ailég Lima, Péra, Habé, Mikászébé, Azer, Adekália. Azt mondta Rav Nachman, ugyanígy, hogyha a nő behozott mondjuk egy kabátot a házasságba, akkor a kabát viselete az haszonnak számít. Annak ellenére, hogy a kabát egy idő után el fog kopni, a fér használhatja a kabátot, annak ellenére, hogy elkopni. Kemál, ki háj tánnak, kinek a véleményét követi ez? A következő mester véleményét. A tánya, a mellach, vachöj, ha nézze peirajsz, pírsel gafrisz mechpeirajsz, sötszerív, ami mér, ajmér, kerem, hachomim, ajmim peirajsz. Ugye van egy vita egy brájtában, brájta azt mondja, hogy a mellach vachöj, ha van egy sóbánya, vagy egy homokbánya, akkor ezek mind-mind a homok meg a só haszonnak számítanak, tehát a fér használhatja őket, nem kell úgy tekintenünk, hogy a nagy haszonélvezetben majd fölévi az egész tőkét, mert az szinte végtelen egy ilyen bánya. fejével is igen. Pirsel gafris, meg pöjrösel szív. Viszont hogy mondják ezt? Nem szén. Gofris. Kicsit elvizetettem, hogy ez mi magyarul. Azt hiszem talán szén. Szén, vagy egy ilyen speciális valami másik speciális anyag, amit festékként használtak. Ezeknek a bányája az nem végtelen, és ezért ott a férfi nem használhatja el, mert akkor magát a tőkét használná el. Mert ha hamimimim pérez, a bölcsök szerint az nem, az sem tőke, hanem az is haszonnak számít, tehát azt is használhatja a férj. Most ugye ezeknél a speciális anyagoknál, amelyek azért előbb-utóbb el fognak kopni, a bölcsök mégis azt mondják, hogy ez haszonnak számít, és a férj élhet velük, élhet ezzel a haszonnal. Ez nagyon hasonló a kabáthoz, amit viselhet, hiába fog elkapni, akkor is élhet vele a fél. Simon Emi Makemsi Jafek Kajhe. Mi volt a misna vége? Simon azt mondta, hogy minden olyan esetben, ahol a fél, amikor valaminek a megítélésében a félnek van erősebb pozíciója a házasság kezdetén, akkor ugyanannál a dolognál, mikor vége lesz a házasságnak, a félnek lesz gyengébb pozíciója, és hogyha a félnek van gyengébb pozíciója a házasság létrejöttekor, ugyanannál a dolognál erősebb pozíció lesz, amikor vége van a házasságnak. Azt mondja a Talmud, hogy Simon hány a Tánakáma? Azt mondja, ez ugyanaz, mint amit a Tánakáma mondott, mert ugye mit mondott a Tánakáma? A misnának az első álláspontja. Ugye gyakorlatilag ő is azon az állásponton volt, hogy mint amit a bölcsek, ugye a bölcsek maga, talán a Káma, ugye azt mondták, hogy a föld, amin van nem learatott termés, az a férjet illeti, az már haszonnak számít, és így akkor, amikor létrejön a házasság, akkor ennek a tekintetében erősebb a fél pozíciója. Ugyanez, amikor vége van a házasságnak, a nőt illeti, ha még nem aratták le a termést, akkor az a földdel együtt a nőhöz kerül vissza. Akkor mi a különbség tulajdonképpen Rabbi Simon és a Tanakáma között? Amen rabe, mem hu barim, mem sászeci asza. Ikabinai. Rabe azt mondja, hogy pontosan ez, hogy amikor vége van a házasságnak, a rabe szerint a bölcsek nem értenek egyet, és azt mondják, hogy hiába még nem lett learatva a termés, az még a férjet illeti, mert az ő birtokában, az ő felhatósága alatt nőtt az a termés, ezért az övé hiába még nem aratták le. Ez esetben, mert Simon azt mondaná, hogy nem, hogy ez esetben a nő viszi magával a termést, a földre együtt visszakapja azt. Oké. Okay. Következő misna. Nafrulá vadim svachész szkénim imachruvi lakechvajom kárka. Hogyha nő örökölt szolgákat, vagy szolgálnőket, akik már vének voltak, és ezért feltetően a tőkéjük és a hasznuk el fog fogyni, akkor azokat adja el a nő, és vegyenek rajta földet, és az akkor ott lesz tőke is, meg haszon is. Huaychel Pérez, a női lesz a föld, és a haszna a férjére. És Simon Gamliel, hogy mi a löjtim köly, itt nézse se, mert vissza mi jelenleg Simon Gamliel, azt mondja, a nőnek nem kell eladnia, nem kötelező eladnia ezeket a szolgákat, mert ez egy kóved, egy megtiszteltetés neki, hogy ami az apja házának a tisztelete, méltósága, hogy vannak szolgái, akkor ne szabaduljon meg a szolgáktól. Nafra az észim, hogy kvényim, szkényim, imachi, lakakban, kár, gólyokat, bejrősz. Mi van akkor, hogyha a régi szőlő, vagy egy régi oliva kert, az, amit örököl, aminek ugyancsak nem fog sokáig tartani a tőkéje és a haszna, azt is adja el, és vegyen rajta a földet, aminek lesz hosszú ideig tőkéje és haszna. Budemélői Timkai, és Sevek vagy Szavia, azt mondta erre, Júda, ugyanígy csak, hogy ne adja el, mert ez is a apja nem kötelező eladnia. Ez is mondhatja azt, hogy az ő kovedja, az ő tisztelete, hiúsága, méltósága, hogy ő rendelkezhet ilyen szőlővel, és nem kell arra most akkor azzal foglalkozni, hogy ez elfogy, nem fogy el, nem kötelező eladnia. Amir afkána, amir rá, machlékesi naflu beszadese la, ava beszadese énese la, nivre akről timkör, misum de kakáljakár. Azt mondja Rav Kahana Rav nevében. Mikor igaz az, hogy vita van arról, hogy a nő el kell-e, hogy adja az ilyen öreg olivafákat, vagy öreg szőlőt? Akkor, hogyha az ő földdel együtt örökölte azokat. Azonban nem földdel együtt örököltem, csak a fákat örököltem, vagy csak a szőlőt örökölte, mindenki egyet fog érteni, hogy el kell adni, mert különben magát a tőkét fogjuk fölélni. Azt mondta, hogy másképp rá vészfele, vadom is fogja, hogy te hiszad, és én is előtt damjú pligi. Azt mondta, de ez nem lehetséges, mondja rá vészet, mert ha az egyel korábbi paragrafust nézzük, ahol még a szolgákról van szó, és ott is ugyanúgy vitatkoznak, hogy kötelező eladni vagy sem, a szolga az mindenfajta föld nélkül jön, ő maga a tőke. Tehát az mégis azt mondja a Misna egyik félben, hogy nem kötelező eladnia. Azt mondja, a Talmud, ele itt már, aki itt már, amelyek kánom, rá, machlai közben szóval, és én is rá. Valójában nem így hangzott rá a mondás, hanem kicsit korrigáljuk. Azt mondta rá, hogy hol van vita, ott arról, hogy el kell-e adni, vagy nem, amikor nem az ő földjével együtt örökölte. De ha az ő földjével együtt örökölte, akkor mindenki egyetért, hogy nem kell eladnia, mert az a apja házának tisztelete. Oké, a következő rövid misna, amivel ma befejezzük a tanulást, az arról szól, hogy a fél ráköltött erre a vagyonra, amiből haszonérzeti joga van. A maicai cajszán nixze istaj. Ha valaki sok mindent költött a feleségének a feleségének a vagyonára, amiből ugye neki haszonélvezete van. Hölici árve vachal kima, kima vachal hárve, másra vici hölici, másra vachal achal. Mindaddig, amíg költött rád, azért valamilyen haszna is volt belőle. Mindegy, hogy ezeknek milyen az egymáshoz való aránya, hogy sokat költött és kevés haszna volt, vagy keveset költött és sok haszna volt. Ami volt, volt és ennyi. De ha hölici vő lajachal, és savakáma hölici vő ittől, ha viszont csak költött rá, de semmilyen haszna nem volt belőle, akkor tegyen esküt, hogy mennyi volt az, amit ráköltött, és a válásnál azt, amit így ráköltött, azt megkapja kártérítésként. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap, köszönöm szépen, hogy tartottatok. Holnap meglátjuk, hogy mi módon fogunk tanulni, lehet, hogy csak felvételről, és az is lehet, hogy délután bejelentkezünk. Minden esetre, ha nem találkoznánk, akkor holnap este ránköszönt az 5783-as év. Kívánok mindenkinek egy boldog és édes évet, legyen sok egészség, béke, minden, amit szívünk vágya a következő évben. Sana tojo, tiko seju, ve tiko seju. Legyetek beírva és bepecsételve mindjárt egy jó évre, tanuljunk sok talmudot.